A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autoszerviz.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, Nyírő László vagyok, és itt az autós műsorunkat halljátok Négy keréken címmel. Ismételten csütörtök esti műsorunkat halljuk. Sajnos a múlt héten egy kicsikét a technika közbeszólt, és egy picikét belekeveredtünk a végén hirtelenjében a téli átállásos műsorunk lezárásának, úgyhogy ezzel fogjuk a mai napon folytatni, illetve utána különböző kérdéseitekre és különböző felvetéseikre fogok reagálni, és különböző témaköröket fogunk érinteni. Most zenélünk egy kicsit, és utána folytatjuk négy keréken. Someone told you that I want you, that I've been waiting all night just to get through your body. I want it, I'm your signal, baby. Watch me transmit, and I promise after all this, I'll hit the spot. Girl, I don't miss, you won't forget. I'll make you sweat, I'll be your Romeo. You be my Juliet, Juliet, Juliet. I'll make you sweat, sweat, sweat. I'll count to three. You better be on your B-A-C-K, girl. Yeah, yeah, yeah. You make me feel so. Yeah, yeah, yeah. You make me feel.
For you, and if I got the chance, show you what I do against the wall when the night calls. Hold you close, hold you tight while it all falls. Girl, it's ecstasy, the way you move it, the way you make me feel, the way you make it real.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autoszerviz.
Ismét üdvözlök minden kedves hallgatónkat, négy keréken halljátok autós magazin műsorunkat, és hát folytatnánk akkor a múlt héten félbeszakadt témával, és aztán ezzel le is zárjuk valószínűleg a téli felkészüléssel kapcsolatos dolgokat. A múlt héten egy kicsit lehangoló volt azért ennyi minden kötelezettségről, és ennyi minden fontos dologról beszélni, hogy mi minden vár ránk ahhoz, hogy télen gond nélkül autózzunk. Hát most már ez az utolsó témakör, amit be félhava hagytunk, ez gyakorlatilag a dízelesekről szólt, és ezt zárnám le. Ugye megbeszéltük a dízelesek téli üzemmódjait, manapság már a mai magasnyomású dízel technikákkal szerelt autóknál kevésbé komplikált, mint ezelőtt 20-30 évvel volt, de azért most is vannak bizonyos figyelemre méltó dolgok. Itt elsősorban, ami a lényeg a dolognak, ugye, hogy a hidegindítás, ez a dízeleknek gyakorlatilag az egyik legkínosabb, és az egyik legkellemetlenebb, és az egyik legszélsőségesebb üzemmódja. Gyakorlatilag, mikor egy ilyen dízelautó beindul, akár egy korszerű mai, akár egy kicsit régebbi technológiáról beszélünk, kell neki bizony legalább egy olyan egy perc, amíg összeszedi magát, és hogy igazából kisimulnak a dolgok, és igazából egy kicsit normálisan jár. Utána el lehet vele indulni természetesen német üzletemberek megfontoltságával, óvatosságával, de nem semmi kár nem származik abból, hogyha egy hideg motorral elindulunk, hiszen megfelelő berendezések, megfelelő készülékek vannak benne ahhoz, hogy egy hideg üzemben is elfogadható módon működjön a dolog. Egy nagyon-nagyon lényeges dolog ettől függetlenül, főleg akinek nem volt eddig dízel autója, és most beleül, hogy hát azért a mai autóknál is, a mai nagy nyomású és korszerű elektronikusan vezérelt rendszereknél is bizony hidegen mindenféle csörömpölő, kolompoló hangokat lehet azért hallani, lényegesen zajosabb a motor járása, mint amikor már teljesen üzemmé válik. Hát ezzel jár, tehát ezt meg kell szokni, ezzel együtt kell élni. Érzékelhető azért az autón, hogy mikor kezd már egy kicsit kisimulni a dolog, és mikor kezdi jól érezni magát a technika, hát addig szépen nyugodtan lábujjhegyen, de menjünk vele, mert hamarabb fölmelegszik, hamarabb átesik a technika is azokon a kellemetlen és számára nem kedvező üzemi körülményeken, ami a hideg üzemet jelenti, utána kisimul, és aztán lehet vele minden további nélkül menni. Azt tudni kell, hogy abban az időszakban, amíg a hideg az üzem, és azért egy motor ahhoz, hogy teljesen üzemmegé fölmelegedjen, tehát a belső hőmérséklete elhagyja azt a 80 Celsius fokot, illetve az olajhőmérséklet is már elkezdjen 50 fok fölé kúszni, hát azért bizony, ez kell 10-15 kilométert is menni adott esetben. Na most, ha úgy közlekedünk az autóval, hogy így elmegyünk, elviszük a gyereket az oviba, 4 kilométer letesszük, beülünk, elmegyünk a munkahelyre, másik 5 kilométer letesszük, aztán délután elmegyünk vásár. Tehát magyarán, hogyha ezen a 10-15 kilométeres szakaszon belül közlekedünk az autóval, akkor azért tudni kell, hogy ha dízel, ha nem dízel, mindenképpen többletfogyasztással dolgozunk, hiszen a hidegüzem az gyakorlatilag egy eléggé jelentős üzemanyag felesleggel dolgozik, és ilyenkor bizony aztán megy a levesbe rengeteg elégetlen üzemanyag is, és bizony ez nem teszi jót az egész rendszernek, nem teszi jót az egész autónak, hogyha egy mód van rá, akkor azért időnként próbáljunk meg valami olyan programot is beiktatni, amikor egy picivel többen tudunk menni az autóval. Már csak azért is, mert ugye az utóbbi éveknek az Euro 5-ös gázszabványjal különösen kikényszerített megoldása a dízeleknél, ugye ez az részecske szűrős megoldás. Hát ez egy nagy misztifikum, ez a részecske szűrő, és nagyon sokaknak bizony komoly keresztet jelent. Mit csinál ez a részecske szűrő? Nagyon röviden beszéljünk róla, mert igazából alapvetően nagyon kevesen tudják. A részecske szűrőnek az a lényege, hogy amíg hidegüzemben működik az autó, és amíg ilyen rövid távú dolgokat megyünk, addig szépen gyűjtögesse azokat az el nem égett és fel nem használt üzemanyag szemcséket, illetve félig meddig elégett dolgokat, amik nagyon károsak lennének, és ezeket egyre gyűjtögeti saját magában, szépen beraktározgatja, és akkor, amikor már teljesen üzemmeleggé válik a rendszer, és tartósan és stabil üzemi állapot van, ezt az autó ugye érzékeli különböző hőmérők és egyebek alapján, akkor utána elkezdi regenerálni ezt a részecskeszűrőt, és amit az addig összegyűjtött, az szépen elkezdi elégetni és kiköpni. Ez azt jelenti, hogy az autónak gyakorlatilag folyamatosan egy olyan üzemállapotban kell lenni, amikor az autó föl tudja ezt a részecskeszűrőt olyan hőmérsékletűre fűteni, amitől már ezek az elégetlen anyagok begyulladnak, és elégnek, és távoznak. Magyarán ez azt jelenti, hogy az autóval időnként igenis kell menni tartósan egy jó közepes felső fordulat száma legalább egy 10-15 kilométert ahhoz, hogy ez rendesen tisztulni tudjon ez a részecske szűrő, tudjon magyarul rendesen regenerálódni. Ha ezt elhagyjuk, akkor ugye van a kocsiba mindenféleképpen egy figyelmeztető rendszer, a figyelmeztető az egy kis sárga lámpa, világít, ez bizony azt jelenti, elolvassuk akár a kezelési könyvet, akár hallomásból tudjuk már, hogy felhívták a fiánk, hogy na most minél előbb kimenni valami olyan országútra, autópályára, ahol lehet egy kicsit zingelni a vasat, hogy tudjon a részecske szűrő kitisztulni, mert ha az nem tud, és egyszer csak bedugol, és már önmaga az autó nem regenerál, akkor onnantól kezdve aztán vége a világnak. És nagyon-nagyon nehézkes és nagyon nyűgös dolog megint a rendszert életre kelteni és visszahozni a valóságba. No, most egy kis zene, és utána folytatjuk tovább négy kerékben.
give me such a vibe. I totally bona fide. It's not the way you walk.
Kerékén. Támogatja a Szelvikó Autószerviz.
Nos, és megint itt vagyunk, még egyszer üdvözlök minden kedves hallgatónkat. Akár az interneten, vagy okostelefonon, vagy az éter hullámain érkező jeleinket fogva hallgattok bennünket. Négy Kerékén című autós magazin műsorunkat halljátok. A múlt heti adás utolsó témáját boncolgatjuk még egy picikét, és ugye a dízelekről beszéltünk, illetve a téli felkészítés során a téli dízeles nyűgökről. Hát igazából, hogyha túl vagyunk ugye ezeknél a dízeleknél, és jól befenyegettem mindenkit ezzel a részecske szűrővel, ha túl vagyunk ezen a részecske szűrő problémán, és tudjuk kezelni, akkor ugye egyébként igazán különösebben nagy problémáink nem lesznek. Ma már tudni kell, hogy ugye a üzemanyagokhoz mindenféle olyan adalékokat kevernek a benzinkutaknál a különböző társaságok, amivel egyébként is igyekeznek segíteni a sorsunkat és az életünket, hiszen minél hidegebb van, annál nehezebben jön létre azért az átkos öngyulladás a dízelben, de gyakorlatilag mondom, a mai technikák ezzel már annyira nem foglalkoznak, annyira nem érzékenyek. Egy nagyon lényeges dolog, amit nem tudom, hogy a múlt héten ugyan beszéltünk erről, de nem győzöm eleget mondani, a dízel autósoknál bizony elég sokszor okoz problémát az ugye, hogy a visszakapcsolások, nehéz, a motorfék használatkor bizony nagyon sokszor előfordul, hogy megcsúsznak az autóval, és ez kérdés volt egyik kedves autóstársunktól, hogy ez milyennek az oka. Ő neki korábban egy benzines, aránylag kisebb motoros autója volt, most vett egy nagyobb feltöltős turbodízel autót, és bizony azt mondja, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy visszakapcsolásoknál megcsúszik. Hát ha tudni kell azt, hogy a dízel motornak lényegesen nagyobb a nyomatéka, lényegesen nagyobb a sűrítése, mint a benzines motoroknak, és bizony, hogyha magasan fordulatra kényszerítjük, tehát nagyobb léptékűt kapcsolunk vissza az autónál, olyan erőteljesen befog a motor, és olyan erőteljes ellenállásba ütközik a rendszer, hogy adott esetben, hogyha nem elég jó a tapadás és latyakos, csúszós, jéges olyan út van, akkor bizony hajlamos arra, hogy annyira befékezze a kerekeket, hogy megcsúszson az autó. Nagyon óvatosan vigyázni kell. Lehetőség szerint inkább minden kisebb fordulatszám különbségekkel egyenként kell visszakapcsolgatni. Tehát mit egy 5-ből 3-ba visszakapcsolni, ez nem biztos, hogy célszerű. Télen egy dízel autónál, még benzinésnél is annyira, de dízelnél különösen. Hát egy át kettő, gondoljunk bele annak a szerencsétlen kuplungnak az életébe, aki ugye a motor és a hajtáslánc között van, akit hirtelenjében egy ilyen nagy fordulatszám különbségnél ráeresztünk a dologra. Hát bizony, ő sem örül ennek az egész dolognak, és megint csak visszatérve ugye a korszerű mai technikáknak a kettős tömegű lentkerekes kuplungjaira, hát volt már biztos sokan, akik beleizzadtak abban, amikor egy ilyen kuplungot javítani, illetve cserélni kellett, érdemes rá vigyázni, úgyhogy javasolnám inkább kisebb fokozatokkal, kisebb fordulatszám különbségeket többszörös léptékbe kapcsoljunk vissza, mint hogy egy nagy fordulatszámot eresztünk rá az autóra. Aztán van egy nagyon érdekes másik történet, szintén kérdésként jelent meg nálunk, és hát bizony pont a mai napon volt egy eklatáns példa is rá. Ez a dízelnek a tuningjával kapcsolatos. Ugye beszéltünk már a tuningunknál eleve erről, tehát nem akarok ismétlésekben bocsájtkozni. Inkább ezt a mai példát hoznám föl. X ügyfelünk egy turbodízel autót elvitt egy magát jól reklámozó és egyébként általában ismert céghez, aki egy nagyon-nagyon hangzatos nevű diesel tuning szoftverezést, szoftvertuningot ajánlott. Egy elég rendes pénzösszeget kifizetett az illető, hát küzdöttek vele, mert nem lehetett közvetlenül programozni, ki kellett szerelni a komputert, tap, mindenféle kalandok történtek. Lényeg, hogy sikerült föltenni a tuning szoftvert végül is az autóra, az autó ment is, mint a szél. Két probléma volt ettől kezdve, viszont az egyik az, hogy egy kicsikét bicegős a lapjárat lett, illetve amikor elkezdte, hogy igazából keményen tolni az autónak, akkor az autó egyszer csak minden gond nélkül iszonyatosan beszabályzott, lefejelte emberünk a kormánygereket, aztán abban a pillanatban ugye megint elindult az autó, ment tovább, mint ha mi se történt volna, de bizonyos esetekben bizony egy nagyon kemény beszabályzás volt. De hát ugye már idő is fogytán volt, mert már sokáig, régóta csinálták, stb. Mondta az illető, hogy hát még biztos, hogy az autónak van valami baja, úgyhogy meg kell nézetni. Hát elhozta hozzánk. Most hát mondanom se kell, hogy diagnosztizálható a rendszer, hiszen a széria komputerben volt az autóban, és hát gyönyörűen lehetett látni, hogy ezzel a tuninggal olyan mértékben megnövelték a befecskendezőknek a nyomását, a végnyomását, amit már bizony az autónak a saját védelmi rendszere nem engedélyez. Tehát gyakorlatilag túlnyomás került, hogy ugye jó sok üzemanyag kerülhessen be, hiszen a turbonyomást is megemelték, és hát a több levegőhöz több üzemanyag, ebből lesz a többlet teljesítmény. De hát olyan mértékben megemelték a nyomást a befecskendezőkön, amikor az autó azt mondta, na jó, hát köszönöm szépen, ezt én már nem engedem meg, hiszen ebből akármi baj lett, és természetesen abban a pillanatban letiltott, amikor ilyen 1800-1900 báros nyomások kezdtek összejönni az 1600 bárat méretezett, maximálisan méretezett rendszerbe. Úgyhogy gyakorlatilag az autónak egyébként, mint alapkocsinak semmi baja nem volt, viszont ez a tuning első oda volt, hát ugye ezt nem mondtuk, hogy semmi gond, hát először is egy próba nélkül, és ez tanulság legyen mindenkinek, hogyha bármi ilyesmit csinálnak az autón, egy próba nélkül ne vegyük át, ne fizessük addig ki, mert egyrészt a puding próbálja az evés, a másik pedig, hogy nem rossz indulatból csinálják, de hát könyörgöm, ha időhiánya is van, tessék bekalkulálni azt, hogy amikor belenyúltunk egy ilyen autónak a lelki világába, nagyon komoly károkat lehet előidézni véletlenül is. Tessék kipróbálni, tessék lediagnosztizálni, leellenőrizni az egészet, és akkor utána lehet látni, ha esetleg ilyen probléma van, és akkor ezt lehet korrigálni minden további nélkül, és úgy átadni az autót, hogy ez legyen rendben. Míg aki ezért a dolog keményen fizet, az igenis próbálja ki, kérje meg, hogy mutassák először be neki a dolgot, hogy hogy működik, rendben van, bizonyosodjon meg arról, hogy teljesen tuti a dolog, és akkor hadd szóljon, semmi probléma az égvilágon. No, most ismételten egy kis zene, és aztán folytatjuk tovább négy keréken.
Csak a szemembe néz, s mindent látod kell. Mi az, amire vágysz? Csak ennyit adhatok magamból én. Te döntsd el, mennyit ég. Voltam mellett és hagytak egyedül, üres falak között, távol mindentől. Keserű a magány, de tudtam, sikerül ide elérni fel. Csak mindig hinni kell. Szállj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár. Így élni jutom, te is hallgass rám. Minden percet elvarázsolsz teljesen. Minden titkos érintésed kell nekem. De valami már nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bohóc, a szívedon. Színházasos járt a szereped. Ez a darab talán végre mást hoz majd. Mi az, amire vágysz? Tiéd a főszerep. Becsüld meg még, ne dobd el semmiért. Szállj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár. Így élni jutam, te is hallgass rám. Minden percet elvarázsolsz teljesen. Minden titkos érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem nagyon. Játszom, mint egy bohóc, a színpadon. De minden percben elvarázsolsz teljesen. Minden titkos érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem nagyon. Játszom, mint egy bohóc, a színpadon. De tudom azért, sokan várnak még rád. Ma is mindenhol, mindenhol. Minden percben elvarázsolsz teljesen. Érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bohóc, a színpadon. De minden percben elvarázsolsz teljesen. Minden titkos érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bohóc, a színpadon.
Négy keréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
No és folytassuk tovább akkor a család szemefénye. Életünk munkájának gyümölcse és életünk értelme az autónk körüli járkálást, az autónk körüli technikai dolgoknak a boncolgatását. Nézzük meg itt Négy keréken című autós műsorunkban, most már békén hagyván a dízeleseket, hogy hát milyen egyéb kérdések, milyen egyéb problémák foglalkoztatják a hallgatókat, milyen dolgok merülnek föl itt a hétköznapok során. Nagyon érdekes, mert ugye mindenkinek azért van némi rálátása az autóversenyzésre, a versenyautókra, és egy-egy témát, vagy egy-egy különböző megjegyzést kiemelve, de elgondolkodnak rajta, hogy végül is mit jelenthet ez a dolog, és aztán olyan fals képek alakulnak ki, hogy tényleg az ember csak nézi, hogy laikusként milyen képzettársításokat tudnak egy-egy kifejezéshez emberek tenni. Hát egy nagyon érdekes kérdés, amit többször is föltettek már nekem, hogy látták hirdetésekben, meg tuningokban, meg egyéb ilyen közökben, hogy az autón repülőkézifék van. Mi ez, hogy repülőkézifék? Hát ez egy eléggé, hát hogy is mondjam, felemás megnevezés, illetve nem is az, hogy felemás, hanem meglehetősen pontatlan megnevezés. A következőt kell tudni, ugye autóversenyzésnél, és itt főleg elsősorban a ralliról beszélünk, szűk helyeken kell fordulni, és lehet látni, hogy az autók gyakorlatilag beérkeznek óriási tempóval, megfékezik, majd utána keresztbe fordul, és úgy megy a másik irányba, és lehet látni, hogy beblokkolnak a hátsó kerekek időnként abban az esetben. És ugye mindenki tudja, hogy hát ilyenkor meghúzzák a kéziféket, és a kézifék blokkolásával bírják rá az autót, hogy csúszson, keresztbe csúszson, megforduljon, és onnan lehessen jól gyorsítani. Na most ugye azért ismervén, ugye ezek a versenyautók most nem a legspeciálisabb VRC-kről beszélünk, hanem mondjuk az N csoport és tehát a szériához közelebbi autóknak. Tudjuk nagyon jó, hogy ezekben is ugye az eredetileg az utcai kézifékek vannak benne. Na most hát egy ilyen utcai kézifékkel ezzel a gombos racsnis dologgal, de meglehetősen nyűgös dolog lenne, hogy hirtelennyibe odakapva ezeket a dolgokat megrángatni, és hát hogyha valaki az utcai autójával szeretne hasonló módon közlekedni, akkor egy ilyen utcai kézifék az meglehetősen bonyolultá tenni az életet, amikor berántja, aztán úgy marad a racsni, beszól, és akkor utána csak van csúszkálás, pörgés, forgás egy helyben. Na hát ezért találták ki ezt az úgynevezett repülő kéziféket. A legegyszerűbb verziója ugye az, amikor az utcai kézifék rendszert gyakorlatilag 180 fokkal megfordítjuk. Na nem fizikailag, de nem hátrafele áll a kar, hanem magát a működést. Ez azt jelenti, hogy a kézifék kart, hogyha mindenféle gomb és egyéb nyomás nélkül meghúzzuk fölfele, akkor rendesen működik olyan szempontból a kézifék, hogy elkezdi lassítani a hátsó kereket, működik a kézifék rendszer, egészen a blokkolásig ugye meg lehet húzni. De abban a pillanatban elengedjük a kart, akkor ez old is abban a pillanatban, tehát ez gyakorlatilag csak addig fog, amíg meghúzzuk a kart, de nem reteszeli semmi. Csak akkor reteszelődik, hogyha a gombot benyomjuk. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy lehet rögzíteni az autót kézifék karral, az eredeti kézifék karral, csak fordítva. Nem úgy rögzítjük az autót, hogy fölhúzzuk a kart, racsnizik és megáll, hanem fölhúzzuk a kart és nyomjuk a gombot hozzá. Akkor rögzíti az autót, és akkor nem megy vissza a kar magától. Ez azt jelenti, hogy menet közben az ember meg akarja húzni a kéziféket, csak alányul, megrántja egy kicsikét, megindul a hátulja, lehet elengedi, megyünk tovább és kész 600. Aztán, amikor a parkolóba vagy a garázsba beérkeztünk, akkor meg szépen behúzzuk, megnyomjuk a gombot, akkor racsnizik az egész és rögzít. Gyakorlatilag ez az úgynevezett utcai repülő kézifék. Nagyon sok mosósnak keserítette meg már az életét, amikor elfelejtették nekik mondani, hogy mi újság van, beálltak az autóval, meghúzták a kézifék, és minél jobban húzigálják egy ilyen racsnival behúzott fékét, csak annál jobban rögzít. Tehát gyakorlatilag meg ugye nyomják a gombot, hát hiszen oldani szeretnék az egész dolgot. Tehát vigyázni kell azért, aki nem ismeri a rendszert, az igen-igen be tudja úgy tépni a kéziféket, hogy alig lehet kiereszteni az egészet. Aztán persze a sportban ennél egyszerűbb, illetve ennél hatékonyabb megoldások léteznek. Az úgynevezett hidraulikus kézifék, amikor is egy olajhidraulika működteti a kézifékrendszert, hiszen ugye az átlagos autóban általában ez egy bovdenes mechanikus megoldás, ott már egy hidraulika, tehát az azt jelenti, hogy a hidraulikus fékrendszerbe beültetünk még külön egy hengert, amit önmagában, hogyha működtetünk, akkor az csak a hátsó kerekekre hat. Lényegesen hatásosabb, erőteljesebb és gyorsabb megoldás. Ezt is lehet egyébként utcai autóban is betenni, de hát azt tudni kell, hogy onnantól kezdve az utcai autóknak azért elég rendes átalakításokat kell csinálni, rendet kell csinálni ott belül, hiszen ez már egy az abban eredetileg a boxban nem igen fér be, és mindenféle faragások vannak, tehát aki a hidraulikus fékbe gondolkodik, az már azért erőteljesebben rá kell szállni erre a dologra magát, hiszen nagyon sok átalakítás kell hozzá, hogy hidraulikus féket lehessen csinálni, meg lehet csinálni. Még bújtatottan is adott esetben meg lehet, hogy a box alá beszerelni, meg mindenféle, de bonyolult mulatság már ez. Hát egy át kettő, akkor ilyen ABS-ekkel, meg mindenféle ilyen elektronikus fék segítő rendszerekkel jönnek a rumlik. Tehát azért még egyszer, ha valaki ilyenre adja a fejét, hogy egy ilyen úgynevezett átalakított kézifék rendszert csinál, és blokkoltatni akarja a rendszert, akkor bizony alapos szakértelmet igénylő ügylet ez, mert aztán meg lehet bolondítani az egész elektronikát, és mivel az ABS rendszer ugye érzékeli a blokkolást, bekapcsol, a kipörgésgátló az ABS jeladók alapján veszi a fordulatot, tehát gyakorlatilag az egész elektronikát haza lehet vágni vele, illetve meg lehet bolondítani. Tehát aki ezen mesterkedik, ezen gondolkodik, egyrészt otthon ne nagyon álljon neki, másik pedig, hogy mindenféleképpen számítson arra, hogy nagyon összetett ügyletbe csapott bele. No, folytatjuk mindjárt tovább, most egy kis zene.
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na, kellett nekem bele csapni ebbe a kézifék kalandba, már jött és rögtön egy SMS. Gyuri említi, hogy elég gyakran rángatja az Opelnek a kézifékét, hiszen olyan helyen lakik, hogy elég kellemes, laza talajú környezet van, és ő nagyon szeret úgy kanyarodni vele, hogy kézifékkel beforgassa az autót, de hát fél évente állandóan újra kell építeni a kéziféket, mert nem bírja, és hát miért nem csinálja gyárilag ezeket a kicsit strapabíróra? Hát azért egy dolgot ne felejtsünk el, tehát ezeket az autókat ugye gyárilag utcai használatra készítik, és a kéziféknek igazából a funkciója az mi? Ugye a rögzítőfék. Na most ez azt jelenti, hogy megyünk, megállunk, behúzzuk, hogy ne guruljon el. De azt gyárilag nem méretezik rá, hogy mi kerepes tarcsán a homokba befordulva kézifékkel fogjuk 50-60-70-es sebességnél az autót beforgatni. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan igénybevétel, amire ez a dolog nincsen méretezve. Hát elkeserítésű mondom, hogy gyárilag nem is fogják erősebbre megcsinálni ezt a kéziféket. Tehát, hogyha neked valóban ilyen sűrűn tönkre megy a kézifék és ilyen sokat használ, akkor nincs mese, rá kell szánni azt a kis időt és pénzt, és kell csinálni egy hatásosabb kéziféket, és akkor az jobban fogja bírni, tovább ki fogja bírni, de a gyári kéziféktől ne várjuk-e, főleg amikor mondjuk hátsó kerekes az autón, még hajtott kereket is akarunk a kézifékkel megfogni, kuplungot időben nem nyomjuk ki, vagy hamarabb, vagy később nyomjuk ki, stb., akkor még gyakorlatilag egy hajtásra is rá kézifékezünk, gyakorlatilag szénnél lehet égetni az egészet pillanatok alatt egy rosszul ütemezett kézifékezéssel, úgyhogy gyakorlatilag azért mondom, hogy ezt erősen meggondolandó, hogy egy ilyen kéziféket azért milyen szinten használunk, és milyen szintűre kell megépíteni azt, hogy mondjuk hosszú távon jól tudjuk használni. Picike kiegészítés, ugye vannak az összkerékhajtású igencsak erős és igencsak a versenysporthoz közel álló autóink, és azért ugye utcán is, amit használunk, ahol szintén előszeretettel használja mindenki a kéziféket adott esetben. Na most azért azt tudni kell, hogy a mai technikájú autók, ezek már olyanok, hogy például kézifékkar meghúzásakor a hátsó hajtást automatikusan oldják, illetve a legkisebb ellenállásra teszik, és ezzel gyakorlatilag lehetővé teszik azt, hogy valóban kéziféke be lehessen a fordítani az autót. Hát hiszen ezek az autók azért már gyakorlatilag szinte sugallják azt, hogy húzzuk be időnként a kéziféket, összkerékhajtáson, turbófeltöltés, nagy erő, remek jól lehet kézifékezni, és hogyha egy ilyen elektronikus központi differenciálrendszer van benne, na az már gyárilag arra van kitalálva, hogy lehessen cibálni a kéziféket, de ez valószínűleg nem Gyurinak az Opel Astrája. No, ennyit a kézifékekről. Lépjünk tovább. Egy másik kérdés, hogy pár szót ejtsünk már az utcai bukócsövekről, illetve az autónak a bukócsővel való megerősítéséről. Hát nagyon nem fogunk belebonyolódni ebbe a dologba, mert ezt most már azért úgy elég rendesen beszabályozták az utóbbi időbe. Igazából komolyan rendesen becsövezett autó versenyautónak számít, és azt versenyautóként kell adminisztrálni, lekezelni, és a versenyautók használatára vonatkozó szabályok érvényesek rá. Ez így az alap. Most, amit tudni kell, léteznek ugye olyan bukócsövek, amit kimondottan utcai autóhoz találnak ki, alapvetően a úgynevezett becsavarozható bukócsövek. Ez azt jelenti, hogy az autónak különböző rögzítési pontjaira, illetve bizonyos fix pontjaira rögzítési pontokat kell szerelni, általában hegesztéssel, és ehhez a rögzítési pontokhoz lehet beszerelni csavarozással, csavarkötésekkel egy csőrendszert, egy csőketrecet. Tudni kell róla, hogy abban a pillanatban, amikor ez benne van, onnantól kezdve már ez is bizony haj az a versenyautós dologra, tehát a rendőr ennek se fog örülni, és nem fogja díjazni. Viszont, hogyha megyünk sportolni, akár pályára, vagy zárt pályás, vagy olyan helyre, ahol valóban előfordulhat, hogy erre akár még szükség is lehet, nagyon hasznos tud lenni. Az pedig, hogyha kiveszünk a csövet, kicsavarozzuk, és bennmaradnak a papucsok, ez senkit nem fog érdekelni, senkit nem fog zavarni. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy jó megoldás lehet, de mondom, ezt a csövet ez tényleg csak olyan zárt pályás és olyan körülmények között ér használni, vagy szabad használni, ami nem a közúti forgalom szabályaival paralel rendezvény. Aztán a másik verzió viszont, ami ennél lényegesen profibb és lényegesen komolyabb dolog, de lényegesen többbe is kerül, és nagyon összetett mulatság, ez az úgynevezett rejtett csövezés, rejtett megerősítés. Röviden, tömören szét kell szedni az autót apróra, és a karosszériának olyan pontjait kell megerősíteni, és különböző csőbetétekkel, vagy hát idombetétekkel ellátni, hogy gyakorlatilag a karosszéria úgy működjön, akár mint egy utólag beszerelt bukócső, vagy egy beszerelt bukócső, olyan terheléseket és olyan merevítéseket tartalmazni, és olyan terheléseket bírjon ki, hogy akár adott esetben egy borulásnál, vagy egy komolyabb hempergésnél is megvédjen mindenkit. Ráadásul ugye ezt úgy kell megcsinálni adott esetben, hogy az eredeti kárpitozást vissza lehessen rakni, ne látszódjon ez a dolog, vagy legalábbis ne nagyon látszódjon, rejtett legyen, amennyire csak lehet. Meg lehet csinálni, léteznek ilyen szettek, illetve léteznek műhelyek, akik ezt elvállalják és megcsinálják. Horror pénzbe kerül az egész mulatság, mert gyakorlatilag ez már a versenyautó építésnek egy kifinomított utcai változata, a versenyautó karosszéri építésnek. Hát föl kell készülni arra a dologra, hogy ezt csak nagyon-nagyon elszántak álljanak neki megcsináltatni, mert elég bonyolultá válik az élet ezzel. No, most ismét nyomunk egy kis zenét, és utána folytatjuk tovább négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
És még mindig itt vagyok, Nyírő László vagyok a Seibikóból, és ez a Négy Keréken című autós magazin műsorunk, ahol a mai nap a hozzám beérkezett különböző kérdésekre, illetve témakörökkel foglalkozunk, ami benneteket alapvetően érdekel, és amiről hallani szeretnétek. Hát úgy néz ki, hogy a mai nap az egy kicsikét ilyen autóversenyes, is sportos mulatság, ugyanis a következő téma, amiről kérnétek, hogy egy pár szót ejtsek, ez a sportüléseknek a témaköre. Ez nagyon érdekes témakör, ugyanis egy sportosabb karakterű autóba egy sportülésbe beülni, az tényleg jó buli. Tehát az egy nagyon-nagyon kellemes dolog tud lenni, nagyon jó feeling, és az embernek bizony nagyon jó autózási élményt tud okozni, illetve meg tudja emelni az autós élményét. Tudni kell, hogy a gyárilag sportos karakterűre épített autók is már egyfajta sportülést kapnak, de hát azért ott, hogy mondjam, a kompromisszumok, mint minden utcai autónál azért továbbra is megvannak, tehát azért valamennyi komfortnak ennek-annak meg kell lenni. Nyilvánvaló, hogy minél erősebb az autó, minél inkább sportkarakterű az autó, annál sportosabb az ülés. Na most ebből kifolyólag a széria autóknál és mondjuk egy 1.4-es Astránál is azért sokan úgy vannak, hogy hát csak jobb lenne egy valami sportosabb, klasszabb ülést beletenni. Oké, ezzel nincs is semmi baj, amit tudni kell. Egyrészt nagyon sok különböző ülést lehet vásárolni, ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy minden ülésnek azért kell lenni egyfajta minőségi bizonyítványának, egyfajta certifikációjának, ahhoz, hogy egyáltalán azt elfogadják minőségileg, hiszen az autóban az ülésnek is egy nagyon-nagyon fontos szerepe van abban az esetben, hogyha nehogy Isten például baleset van. Tehát az tart bennünket. Na most, hogyha az az ülés deformálódik, elreped, vagy bármiféle fajta nem megfelelő erősségű az ülés, akkor bizony még több kárt tud bennünk okozni, mint amennyi egyébként is történt a baleset során. Ezért nagyon-nagyon lényeges és nagyon fontos, és felhívna mindenkinek a figyelmét, hogy csak olyan ülésben gondolkodjon, csak olyan üléssel foglalkozon, ami egy bevizsgált, műbizonylatos, certifikált ülés, mert a saját életünk és testi épségünk az mindenképpen meg kell, hogy ennyit érjen. Oké, vettünk egy ilyen ülést, na most pontosabban még mielőtt megvesszük. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt az ülést ugye be kell szerelni. Na most általában a sportüléseknek és a versenyüléseknek nincs vázuk, alsó beszerelő vázuk, hanem különböző kiegészítőket lehet vásárolni, amivel be lehet az autóba szerelni. Hát azért itt kezdődnek az ördöglakatok, az az igazság. Tehát nagyon-nagyon sok olyan verzióval találkoztunk már, hogy minden tök jó, minden nagyon klassz az üléshez, csak az a kocsihoz nem stimmel. Aztán minden nagyon jó a kocsihoz, az meg az üléshez nem stimmel. És akkor indulnak a fúrások, faragások, ez nem jó, visszaviszem, hozok másikat, stb. Nagyon-nagyon bele lehet keveredni ebbe a dologba. Nem véletlen az, hogy ugye a versenyautóknál egy versenyzőhöz be van állítva a versenyülés, egy fix, megfelelő rögzítési rendszer, azt jó napot kívánok. Az utcai autónál ugye, ha már apa is használja, anya is használja, meg egyébként, akkor állítani kellene az ülést, tehát már ez nem buli. Vannak állító szerkezetek és állítható szerkezetek, de ezek sem típus specifikusak általában, úgyhogy valahogy össze kell hozni az autóval. Ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az autónak az ülés rögzítési pontjait nem ér megváltoztatni. Tehát alapvetően a karosszériához, az ülés tartó vázat ezekhez a pontokhoz kell rögzíteni. Tehát ez a kiindulási alap, mert ha nem így van, és bármi gáz van, mert amíg nincs baj, nincs baj, de ha valami gáz van, rögtön azt fogják vizsgálni, hogy megfelelő volt-e a rögzítettség az egész dolognak, és ugye hogy certifikált volt-e az ülés. Na most én már találkoztam olyannal, hogy megvásárolták az ülést, nagyon klassz, ezt az ülést ráforagjuk a gyári ülésnek a vázára, arra a mechanikára, ami van, és akkor teljesen jó lesz, dolgoztak rajta 2 napig, nagyszerű, sikerült, beszerelték az ülést, ember beült, és ilyen félrehajtott fejjel fér csak el, mert olyan magas lett az egész miskolancia, hogy gyakorlatilag már egy ember beült az ülésbe, és alig-alig fért el. Hát ezt meg kell megint csak alaposan tervezni, és alaposan utána kell nézni, mert innentől kezdve gyakorlatilag adtunk az egésznek egy pofont, és kezdhetjük előről, hát hiszen méretegzési kérdés is ez az egész dolog. Ugyanúgy például az előle hátratolhatóság. Ugye nagyon jó, nagyon kell tudni, mivel jóval kevésbé kárpitozottak ezek a sport és versenyülések, ezért máshova fogunk kerülni, más a deréktámasztási, a hát állás, és ezért a pedálokhoz való viszonyunk is megváltozik, illetve a kormánykerékhez való viszonyunk is. Tehát egészen más pozícióban fogunk adott esetben ülni az autóba. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett dologgá tud válni. Az ember elkező deklassz, láttam egy ilyen jó kis sportülés 88 ezer forintért, és aztán küzdünk vele már hetek óta, és aztán nem akar jól lenni a dolog. Ezt először mindenképpen nagyon alaposan körbe kell járni, és meg kell tervezni, és utána minden további nélkül be lehet rakni, és az nagyon klasszis lesz. No, most ismételten egy kis zene, és aztán folytatjuk tovább 4 keréken. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. As long as I'm gonna be around you when the sun goes down, yeah. Oh, my heart taking me back to blue. I'm falling into my own senses. Another night, another day. It's better this way. Let the music play. Oh, my heart, only you can know how I feel. Every day is an ordeal to get by. Melancholy, ever so broken skin, mercury.
understand what it takes a child of man. Yes, God, I feel like I wanna be inside of you. But when the sun goes down, I feel like I wanna be inside of you. But when the sun goes down, yeah, I feel like I wanna be inside of you. But when the sun goes down, as long as I'm gonna be around you. Feel like I wanna be you more than I get around. Come around, yeah, yeah. See you every night. Hear the crowd, sound of violence, shake it off. I feel like I wanna be inside of you.
Kerékel. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Na, folytassuk akkor tovább itt négy keréken. Az ülésekről, sportülésekről beszéltem az imént, és ezzel kapcsolatos anomáliákról, illetve azért felhívjam a figyelmet rá, hogy lehetőség szerint mi mindent nézzünk meg, mielőtt belecsapunk egy egyébként nem egy olcsó ilyen sportüléses mulatságba. Ami nagyon lényeges dolog még szintén tudni kell, és néhányan már beleestek ebbe a csapdába, hogy a sportülések lényegesen kevésbé komfortosak, mint egy gyári, jó kipárnázott, szivacsozott ülés. Éppen ezért gyakorlatilag menet közben lényegesen kisebb az elnyelő képességük, az egyenetlenségeket kiegyenlítő képességük, magyarul kényelmetlenebbek, merevebbek, rázósabbak, és más a kialakításuk, az ergonomiai kialakításuk kevésbé fotel jellegűek, mint mondjuk az utcai ülések. Bizony, sajnos jártunk mostanában már így nem is egy ügyfelünkkel is, aki megvásárolta méreg drágán a gyönyörű szép sportüléseket, befaragtuk, beszereltük, nagyon klassz, nagyon szép, mindenki nagyon boldog, nagyon happy. Aztán két hét múlva ki kellett venni, mert kiderült, hogy az illetőnek van egy olyan derékbántalma, hogy gyakorlatilag még eddig csak bírta a széria ülésekben, ami már eleve egy kicsikét sportosabb karakterű dolog volt, tehát ebbe az ülésben már végképp nem bírja, és gyakorlatilag négy kézláb szállt ki este már az autójából. Tehát mindenféleképpen felhívom a figyelmet, hogy aki üléscserében gondolkodik, azért az legyen tisztában azzal, hogy bizony az autója a komfortot erőteljesen el fogja veszíteni ebben az esetben. A másik dolog, ami még nagyon lényeges, amiről fogunk beszélni, ez a biztonsági övek és sportbiztonsági öveknek az ügylete. Hát jövő héten azt hiszem, hogy a következő műsorunkat ezzel fogjuk majd kezdeni. Nagyon-nagyon fontos dolog megint csak, mert hiszen nagyon klassz sportos dolog, meg több pontos, meg mindenféle dolgok vannak rajta, és nagyon dögösen néz ki, de nagyon-nagyon fontos szabályai vannak annak is, hogy azt is hogyan lehet beszerelni, és hogyan lehet elfogadhatóvá tenni, illetve, hogy gyakorlatilag amire egy biztonsági öv valahogy megóvjon bennünket, az mitől fog bennünket megóvni, akkor is, hogyha kicseréljük egy szériát mondjuk egy ilyen utángyártott sportra. Én elbúcsúzok a mai napra mindenkitől, mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Nyírő László voltam a Szeibikóval, ez a Négy Keréken című műsorunk volt. Jövő héten ismételten jelentkezünk, és folytatni fogjuk a ti általatok feldobott témákkal. Szevasztok, jó estét!